Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
Szeptember 25-e és 28-a között rendezik meg a Bálnában a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt. A rendezvény a kortárs képzőművészet hazánkban és nemzetközileg elismert alkotóinak munkáit mutatja be, azon kiemelkedő galériák együttműködésével, amelyek működése megfelel a nemzetközi sztenderdeknek. Célja egy magas színvonalú, fókuszált és átlátható szakmai program megvalósítása, amely alapját képezheti a folyamatos intézményi és magángyűjtői jelenlétnek, továbbá hatékonyan tudja bővíteni az érdeklődők körét és sikerrel szólítja meg a fiatalokat. Tausz Ádámot, a Budapest Contemporary vásárigazgatóját hallják.
Hát ha valaki egy művészeti élménnyel szeretne gazdagodni, akkor jön el a vásár mindenképpen, ez alatt a 4 nap alatt, ugye szeptember 25-től 28-áig a Bálnában. Én azt gondolom, hogy a mai magyar kortárs művészeti élet krémje részt vesz ezen a vásáron, tehát ha valaki szeretne tájékozódni, edukálódni, akkor mindenképpen ott van a helye a vásár 4 napja alatt. Vannak tárcvezetéseink, ezek ilyen másfél órás tárcvezetések, ezeken részt lehet venni, nagyon-nagyon érdekesek ezek, utána vissza lehet menni a galériákhoz, ahol tetszett egy kép, vagy bármilyen alkotás, lehet beszélgetni akár a művésszel is, akár a galéria tulajdonosokkal. Fel lehet töltödni ezzel a 4 nap alatt, én úgy gondolom, a kortárs művészet. Közel 40 galéria vesz részt a vásáron, több ezer négyzetméteren, több ezer műalkotással, 70-es évektől progresszív művészettel vesznek részt, szobrok és festmények találhatók meg a vásáron. Nagyon-nagyon sok VIP programunk van, ez a honlapon fent van, ez egy olyan 20-25 program, így a városban, főleg a galériáknak a területén lesznek ezek a programok, előadásokkal, kerekasszal beszélgetésekkel, ami a vásár területén kívül van. Lesz szombatesti kis VIP partink, kis ilyen after partink. Az egy külsős helyszínen van, most idén először a Brody House-ban tartjuk ezt szombat este, és ezen kívül pedig a vásár területén is lesznek filmvetítések, lesznek beszélgetések, lesz borkostoló az egyik gyűjtőnek jogoltából. Tehát, hogy rengeteg olyan program lesz magán a vásár területén belül is, ami érdekes. Képezőgalériának a területén foglalkoznak gyerekekkel, tehát ilyen edukatív játékokat játszanak a gyerekekkel, művészeti játékokat, és a szülők akár ott is tudják hagyni a gyerekeket, és addig meg tudják nézni a vásárt.
Ők szerveznek egy jótékonysági aukciót, ami majd segít a galériának továbbra is ingyenes klassz programokat szervezni, ez online lesz az AkcióArt honlapján, és akkor lesz egy másik szatelit eseményetek is, ami a dizájnnal kapcsolatos.
Ugye nekünk annyi, hogy a POV, ugye ez a Point of View Design konferencia, nekik egy saját standjuk lesz a mi vásárunkon, és ott fogják bemutatni az ő konferenciájukat. Ebben az évben másik alkalom rendezték meg itt Budapesten, ez egy nemzetközi design konferencia, nemzetközi előadókkal, nemzetközi közönséggel, egy nagyon menő kis konferencia Budapesten. Ennek a kedvenc, inkább azt mondanám, nem téma, hanem az, hogy végsétálni, amikor még nem nyit ki a vásár, még nincs senki, és akkor ugye végigmenni a standok között, és nézegetni a képeket, az egy nagyon jó időtöltés. Hát ha valaki egy művészeti élménnyel szeretne gazdagodni, akkor jön el a vásár mindenképpen, ez alatt a 4 nap alatt, ugye szeptember 25-től 28-áig a Bálnában. Csütörtökön 12 órától 7 óráig, péntek szombat vasárnap pedig 10 órától 7 óráig.
Esemény.
Október 4-én és 5-én ismét megrendezik a Barbár Napokat a Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeum romkertjében, betekintést nyújtva a látogatóknak a barbárok sokszínű és izgalmakkal teli világába. A hétvégi programban a látogatók hazai és külföldi hagyományőrző csapatok közreműködésével megtapasztalhatják, milyen volt a kelták és germánok élete. Az érdeklődők felkereshetik a törzsek táborait, megismerhetik öltözéküket, kipróbálhatják fegyvereiket és megfigyelhetik szokásaikat. Régész előadásokon a látogatók a szkíták nyomába eredhetnek, és megismerkedhetnek a Csepel-szigeten feltárt kelta temető különleges leleteivel. Szó lesz az Óbudán és környékén található honfoglaláskori temetkezésekről, valamint a római kor előtti Kárpát-medence építészetéről és a barbárság pszichológiájáról. Az érdeklődők betekinthetnek a restaurátorok munkájába, és raktárlátogatáson bepillantást nyerhetnek a múzeum ős- és népvándorláskori gyűjteményébe. Lesz majd bátorságpróba, családi kincskeresőjáték, kézműves foglalkozások, vadász-madár bemutató, kockás nadrág jelmezverseny, barbár látványkonyha, de mesterségek bemutatója, vásári forgatag és még sok más program is várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes a 3. kerületi állandó lakcímmel rendelkező lakosok számára. További részletek pedig a Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeum és Régészeti Park honlapján olvashatók.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A vértes lankáin. Méreteit nézve nincs az élen a hazai hegyek között. 30 km hosszú, 10-15 km széles, és legmagasabb csúcsa a Nagycsákány is mindössze 487 méteres. Ennek ellenére kopár, meredek dolomit falaival élesen kiemelkedik a kisalföldi tájból. Nevét egy 1051-es csatáról kapta, amikor is harmadik Henrik német-római császár serege megtámadta a magyarokat. Ám azok olyan fondorlatosan fogtak ki az ellenségen, hogy az ideges sereg vértjeit, fegyvereit hátrahagyva futott hazáig. Persze ennél jóval korábbról is vannak történelmi emlékek a mintegy 30 km hosszú hegy életéből. Csákányos puszta köveiben az őstenger lenyomatát láthatjuk, mely a krétakorban apadt el. Ekkor kezdődött meg a hegység kiemelkedése. A csákvári barlang hazánk egyik leggazdagabb régészeti lelőhelye, ami az ősi állatokat illeti, 180 faj leletei kerültek elő innen, köztük kartfogú tigris, ős zsiráf, háromújú ősló, masztodon, azaz ősi elefántféle, és a csákvári hiéna. Ezek mind 10-12 millió évvel ezelőtt éltek, amikor szavanna-szerű volt a vidék. Ezen kívül ősember maradványait és római templom maradványokat is találtak itt. A környék híres ősemberét azonban nem itt, hanem vértes szőlősön találták meg. Samu Európa egyik legöregebb előembere, mintegy 350 ezer évvel ezelőtt élt, és a Homo heidelbergensis fajához tartozott. Az ásatás helyszínén ma a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó vértes szőlős őstelep néven találunk egy múzeumot. A környéken többféle gasztrokalandban lehet részünk. A vértes déli lejtőin terül el a fehér borairól híres Móri borvidék, ahol remek borokat kóstolhatunk, még akkor is, ha látogatásunkat nem az októberben megrendezett Móri bornapok idejére igazítjuk. A tatai öreg tó partja évszázadokkal ezelőtt is közkedvelt vidék volt. Árnyas fái, tiszta levegője és világtól való rejtettsége okán hátizsákosoknak. A vértes ahhoz is kiváló terep, hogy bakancsban fedezzük fel. Jól kiépített túraútvonalak és viszonylag csekély szintkülönbség várja a kirándulókat. A vértesi Naturpark oldaláról letölthető turista térkép alapján magunknak is kiszemelhetünk edzettségünknek megfelelő útvonalakat. Emellett több régi várat, illetve várromot is fellelhetünk, melyek jó célpontot jelenthetnek egy túrához is. A gesztesi vár van a leginkább felújított állapotban ma, de emellett a Vitányvár, a Csákvár és a Csókakővár romjait is érdemes megnézni. Mindegyik eredete az Árpád-korra vezethető vissza.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
A Habsburg tartományok és Magyarország lassú szétválását Helén anyja úgy értékelte, mint a poklot, amelyet az úr külön az ő számára rendezett be, és ahol a kormányalakító magyar arisztokraták felváltva játszották Belzebub szerepét. Meglepő volt hát a grófnét ezúttal arról hallani, hogy Damaróczi gróf hajdanán örömet okozott neki, amikor vele óhajtott táncolni, és amikor őt választotta Batthyány Fruzsina helyett. A meghatódás nem tartott sokáig. Helénnek a táncról és a férjhez menésről az apja jutott eszébe, és a szerződés, amelynek értelmében a szülei halála után hajlék nélkül marad majd, ha csak be nem kötik a fejét. Ezt a rövid idézetet Barát Katalin regényéből olvastam föl, a női főszereplő sorsa, ahogyan hallhatták, eléggé kilátástalan. Ugyanebben a politikai helyzetben a férfi főszereplő élete viszont tele van lehetőségekkel, csak, mint eddig, jól kell helyezkednie, és hát meg kellene nősülnie, hogy magasabbra kerülhessen a ranglétrán. Milyen lehet a viszonya ennek a két embernek, és hogyan változik meg az a veszélyek hatására, amelyeknek ki vannak téve, hiszen ők ketten talán megakadályozhatják a merényletet, amely végveszélybe sodorná az országot. Aki gróf úr akar lenni, ez a címe Barát Katalin 8. könyvének, erről beszélgetünk most, először természetesen arról, hogy ehhez a romantikus, sajátos történelmi regényhez mi adta az alapötletet.
Általában a téma szokott engem megmozgatni, tehát a korábbi regényeimnél ez volt, hogy valamilyen korabeli problémával akartam foglalkozni, de ebben az esetben nem annyira történelmi probléma volt az érdekes, hanem inkább egy elméleti probléma, az alternatív történelem. Ez volt az egyik dolog, amit miatt elkezdtem ezt a könyvet írni, mert hogy ez történészként izgat nagyon, és szerintem ez a Covid-nak a második évében volt, amikor beugrott, hogy milyen műfaja lehetne jól összepárosítani ezt a mi lett volna, ha fantáziálást. hát azzal a műfajjal, amiben igazán tudunk fantáziálni, és gondoltam, hogy akkor próbáljunk egy romantikus regényt, de lehet, hogyha nincs a Covid, meg nincs ez a Covid által okozott kimerültség, akkor nem merem ezt megkockáztatni, mert ez a romantikus regénynek nincs valami nagy presztízse írói körökben, annak ellenére, hogy ez egyik legnépszerűbb műfaj. Ez egy játék, tehát ilyet még nem csináltam, úgyhogy ezért is izgatott ez.
Olvasó kinyitja a könyvet, akkor egy levelet talál a kötet legelején. Schönbrunn, 1809. május 15. Napóleon, Batsányi János fordítása. Ez a levél. Mire szólítja föl Napóleon a magyarokat? Induljunk akkor innen.
Amikor azon gondolkoztam, hogy milyen korszakot válasszak, akkor még egy dolog volt, ami mozgatott. Mindannyian ezzel egy Jane Austen regényt olvasok, és adaptációt nézünk. És mindig eszembe jutott ez, hogy ez oké, okay, most már annyi mindent tudunk itt a korabeli Angliáról, meg hogy hogy kellett viselkedni, bármennyire is nem tudom, történelmi hülyek ezek az adaptációk vagy sem, de hogy el tudunk-e képzelni valami hasonló sztorit Magyarországon. Tehát mi történt ugyan a berendezkedő időszakban Magyarországon? És hogyha az ember meg kurkázza ezt a 19. század elején vagyunk, illetve ezen a századfordulón ezt az időszakot, akkor hát Napóleont ez nehéz kikerülni, és hát én megnézzi az író, hogy akkor mit lehet ezzel kezdeni, mi történt akkor Magyarországon, és ott kezébe kerül, nem csak nekem került volna a kezemben bárkinek, aki elkezdett a korszakkal foglalkozni, ez a levél, ami megint nagyon nagy segítség volt nekem, ugye arra szólítja a Napóleon a magyarokat, hogy hát, hogy fordítsanak hátat a Habsburgoknak, és álljanak mellé, és akkor ő megadja ezt a függetlenséget, amire ők régóta vágynak. Ezt egyébként az olvasói visszajelzések alapján nem mindenki feltétlenül tudja. Hát abban sem vagyok biztos, hogy a történelemkönyvekben pont ez benne van, hogy volt egy ilyen levél. Arra gondoltam, hogy hát ez egy kiváló kezdete lehet egy alternatív történelmi regénynek. Mi van, ha magyarok erre a felszólításra igennel válaszolnak, hogy akkor Napóleon mellé állnak, és fakétnél hagyják a Habsburgokat.
Amikor ennyire megosztja az országot egy elképzelés, akkor a félelem az úgy alap lesz. Ki honnan támad, kitől kell óvni magam, ugye az uralkodó osztálynál ez fontos szempont, és itt van egy figura, aki előtt nincsenek zárt ajtók, ez a Bojtár Vince figurája. Ő hogyan született?
Mindenképpen akartam bele egy olyan figurát, ez többi regényemben is előfordul a főszereplők között, aki alulról jön. Így született tulajdonképpen Bojtár Vincének az alakján, tehát hogy ez egy olyan új társadalmi rendszer lenne, vagy megújulásra képes társadalmi rendszer lenne, ahonnan egy ilyen alulról jövő figurának is van esélye, hogy egyébként, ha mondjuk jobbágyoknak nem is, vagy parasztoknak nem is volt erre nagyon esélye, vagy kevés volt az esélye, de mondjuk ilyen nem feltétlenül nemesek, azok már egy korábban is ebben a felvilágosodott időszakban is futhattak be ilyen hivatalnoki karriert. Ezért gondoltam, hogy legyen benne egy ilyen figura, meg rajta keresztül meg is lehet mutatni azt, hogy milyen esélyeket kínált volna egy ilyen képzeletbeli rendszer. Én ezekkel nagyon jól tudok azonosulni ezekkel a pénzbeli tőkével, nem annyira ellátott ambiciózus alakokkal, és azt gondoltam, hogy legyen ez egy nagyon ügyes, meg minden hájjal megkent, jó humorérzékkel rendelkező férfi, de azért legyen csapodár, meg ne feltétlenül oldjon meg azért mindent minden helyzetben.
Nézzük a női vonalat. Elég sokkolóan kezdődik a regény, mármint az a kiszolgáltatottság, mindegy is, hogy kihez megy hozzá, csak menjen már. Döbbenetes volt ez a mustra, amit leír a regény elején.
A tanítványaimat is szoktam ezzel szembesíteni, de 20. századot tanítok, de a 20. századnak az elejét, az első felét, és akkor szoktunk olvasni társkereső hirdetéseket, és hát mindig van az elején egy kis hát csodálkozás, mik vannak ezekben a házassági szerződésekben, és hát ez a 20. századnak az elején is úgy van még, hogy ennyi meg ennyi hozománnyal keresek feleséget, meg hogy nem csak a nemesek keresnek így feleséget, hanem az iparos, másik iparosnak a családjába ugye betársulna, és akkor általában ilyen nőket keresne, de hát a nők is elmondják, hogy hát ennyi meg ennyi hozományuk van, és hát itt a főszereplőnőnél erről van szó, hogy bár társadalmi változás a következtében is eléggé lerongyosodott ez az arisztokrata család, ezért a cím az még mindig sokat számít, és hát ez egy közembernek felemelkedési lehetőség, ha egy ilyen feleségre tesz szert, és hát ezért is történik ez a mustra az elején, mert hogy ugye megpróbálják elsúzni ezt a nem annyira fényes anyagi helyzetben lévő lányt a pénze meg a külseje alapján, ugye a mustra az erről is szól, hogy ő tudott gyereket szülni.
Elég széles a csípője.
Ezeket azért megnézték. Ment a méricskérés egy férnek, aki tényleg tovább akarja építeni a saját családjának a lehetőségeit, azért fontos volt, hogy legyen örökös.
Ez a gróf kisasszony azért nem is fiatal. Innen nézve fiatal, de onnan nézve abban a korban nyilván nem.
De ez ugye megint annak a dolognak az egyik tényezője, amiről az előbb is beszéltünk, hogy tényleg gyerekeket kell szülni, meg hát irányítani kell a háztartást. Itt a 1900 második lépen történnek, meg Ószerszed elején történnek olyan higiéniai változások, meg orvoslás, meg étkezésben olyan változások, amik lehetővé teszik, hogy mi már ilyen hosszan élhetünk, bármilyen rövidnek is tűnik ez, de hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk egy 40-50 év körül már kilátásra volt az embernek arra, hogy meghaljon, akkor rögtön másképp fog értékelődni az, hogy kik azok, akiket öregnek gondolunk, és hát tényleg egy 20 éves lány az már nagyon sokszor ebben az időszakban már a többedik házasságánál tart, úgyhogy Helennek a kis öntörvényisége az onnan fakad, hogy igazából azt gondolja, és nem alaptalanul, hogy neki már nincs veszteni valója, tehát ő nem kell senkinek, valójában már a családját se tud vele mit kezdeni, tehát nem veszi hasznát, mivel se pénze, ugye se fiatalsága a korabeli értelmezés szerint, úgyhogy igazából mindegy is, hogy mit csinál, csinálja azt, amihez kedve van, ameddig ugye nem okoz valami nagy botrányt, mert az anyuka azért egy ilyen szigorú, meg itt mindenféle illemhez és társadalmi helyzethez ragaszkodó anyukáról van itt szó, úgyhogy azért az ő ellenérzéseit nem akarja kiváltani Helén, de hát ameddig ez nem történik mellett, addig azért próbál valami értelmet találni az életének.
Barát Katalin íróval beszélgettünk az Aki grófur akar lenni című könyvéről, amely a Gabó kiadó gondozásában jelent meg. Ennek az interjúnak a hosszabb változata egyébként megtalálható a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.